Mit jelent a fenntarthatóság? Társadalmi, környezeti, gazdasági sürgető kérdésekre kínál megoldást a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával a Trend FM-en.
Folytatjuk a Holnap Tegnapját, megérkezett hozzánk Jordán Ferenc, az Ember vége a természet esélye című könyv szerzője, biológus, a Pálmai Egyetem kutatója. Szia, köszönjük, hogy itt vagy.
Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek.
És természetesen itt maradt velünk Tamás, téged is köszöntelek ismét itt. És igazából ez a könyv, amit ajánlani szeretnénk, én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy ez egy a fenntarthatósági irodalomnak egy alapműve lesz. Hogy hol kellene megértenünk a fenntarthatósággal kapcsolatos alapelveinket, vagy nem tudja, hogy ez a dolog igazából mit jelent és miért van jelentősége, akkor azt javasolnám mindenkinek erősen, hogy ezzel a könyvvel kezdje. Van egy nagyon érdekes gondolat, amit én így összefoglalóként mondanék. A természetet nem uralni kell, de nem is dédelgetni. De akkor tulajdonképpen hogyan kellene hozzáállunk? Azt szűrtem magamnak, hogy a kicsit az elménket le kellene csendesítenünk és megértenünk a helyünket a rendszerben.
Igen, korrekt partnerségi viszonyra kellene törekedni, ami azt jelenti, hogy mi a társasjáték része vagyunk, az egyik játékos, és tudni kell, hogy más játékosok is vannak, nem uralhatjuk a táblát, tehát nem uralhatunk mindent, és nyugodtan kivehetjük a természetből a nekünk kellő javakat, az erőforrásokat, a táplálékunkat, minden élőlény ezt csinálja. De fenntartható módon, és itt a fenntarthatóságnak annyi a lényege, szerintem nem kell túlbonyolítani, annyi a lényege, hogy amennyit kiveszünk, azt a gyerekeink és az unokáink is hagy vehessék majd ki.
Tamás, parancsolj!
Az előző gondolatnak egyébként nekem még a másik fele tetszett, mert van egy nagyon hasonló értelmű mondat a könyv végén, hogy valamilyen értelemben talán nem védeni kellene a természetet, nem agyon szeretni és kontrollálni, hanem inkább békén hagyni. Nekem ez a békén hagyni rész, ez nagyon érdekes.
Igen, sokáig az volt a könyvnek a munka címe, hogy hagyjuk békén a természetet. Igen, a békénhagyás, nyilván itt most kompromisszumokról, meg ideális helyzetekről beszélünk, tehát itt ülünk a Földön 8 milliárdnyian, és nem tudjuk úgy békén hagyni, mintha itt se lennénk. A békénhagyásnak inkább az a lényege, hogyha mi segíteni akarunk, és tudunk a természeten segíteni, de általában mi képzeljük el, hogy hogy kellene, hogy működjön, mi mondjuk meg, hogy mit akarunk neki segíteni, mi mondjuk meg, hogy fog jobban működni, és ez általában nem sikerül, meg elvileg sem biztos, hogy helyes. A természet tudja legjobban, hogy mi jó neki. Tehát, hogyha mi, tehát lehet erdősíteni, az elvileg egy jó dolog, de ha magától beerdősül, az sokkal jobb lesz. Lehet vízes élőhelyet rekonstruálni, ezek elvileg kedves, rendes, bölcs, pozitív dolgok, de ha magától alakul ki, az is jobb lesz. Egy kicsit túl kontrolláljuk a természetet, és az igaz a természet védőkre és magukra, hogy mi akarjuk megmondani, hogy ez a faj itt ne éljen, az a faj viszont ott éljen, itt legyen egy erdő, nagyon sokszor túlzásba esünk, úgyhogy az én hősöm, a legnagyobb természetvédő, valaha, az a svéd milliárdos, aki megvette az Amazonas medence egy részét, és úgy hagyta. Persze azt is látni kell, hogy a természetnek idő kell ahhoz, hogy regenerálódjon, idő kell ahhoz, hogy alkalmazkodjon, és a természetvédelem pedig néha abban a helyzetben van, hogy eredményeket kell felmutatnia. Szeretnénk azonnal valamit letenni az asztalra.
Én ezért említettem egyébként azt, hogy egy kicsit az egónkat kell feladni, mert mi azt gondoljuk, hogy mindent meg tudunk oldani, mindent jobban tudunk, és hogy a természet teljesen máshogy működik. Tehát egy csendesebb nyelven, egy sokkal türelmesebb, hosszabb időn keresztül szól hozzánk, és előbb-utóbb úgy is visszaveszi az uralmat.
Igen, van a könyvben egy elképesztően naív bekezdés az indiánokról, ahogy én az indiánokat elképzelem. A lényeg az, hogy a természeti népek igyekeznek minél kevesebb nyomot hagyni maguk után. Tehát elvesznek a természettől, vissza is adnak, de észrevétlenül élnek együtt a többi élőlénnyel, állatokkal, növényekkel, mindenkivel. Tehát ez a harsogó, mindent akaró, minden domináló mentalitás, ez oda vezetett, amit most látunk magunk körül. Iszonyú mélyen benne van a kultúránkban, de én azt gondolom, hogy ha a jövőnkre gondolunk, és szeretnénk egy kicsit kiegyensúlyozni a viszonyunkat a természettel, akkor ott nem, az nem egy technológiai kérdés, nem az alternatív energiahordozók kérdése, az egy kulturális kérdés, hogy hogyan viszonyulunk hozzá. Ahonnan jöttünk, ahol egyszer mi is a részese voltunk egy rendszernek, oda, ha nem találunk vissza, akkor a legrosszabbul mi járunk.
Nagyon provokatív ez a könyv egyébként, tehát itt gyakorlatilag mindenki megkapja magáét szinte. Ez egy ilyen szándékos dolog volt, tehát hogy azt gondolod, hogy ma már egy könyv így működik, vagy így tud hatásos, vagy figyelemfelkeltő lenni, vagy úgy egyébként tényleg ennyire radikálisan gondolkodsz?
Egyrészt pont így gondolom, másrészt pedig azt gondolom, hogy a hajlamosak vagyunk trendeket követni, meg divathullámokat követni, és aztán ezeknek egyszer vége, és akkor elfelejtjük a dolgokat. A környezettel való, a természettel való ügyünk rendezése az egy nagyon soká tartó folyamat lesz, itt évtizedekről, évszázadokról van szó, és nem tehetjük meg azt, hogy ráununk erre, és hogy az emberek inger küszöbét már ne érje el, tehát föl kell rázni az embereket folyamatosan. Úgyhogy néha lehet, hogy meg a kelleténél is provokatívabb, ennek az a célja, hogy fölrázza az embereket. Tehát kell valami olyan, ami egy picit sokkolja őket. Tehát ha mondjuk bemegyek egy diákok közé, akkor azzal kezdem, hogy ma több ember él a Földön, mint ami valaha eddig élt, és akkor ez már olyan, hogy innentől ők már nagyon érdeklődnek, hogy miről van szó. A másik, hogy azt látom, hogy azért a business as usual az mindig előkerül, még a természetvédelemben is, még a zöldítési folyamatok között is, tehát belekényelmesedünk, belelassulunk, még az aktivizmusba is néha, úgyhogy muszáj egy kicsit fölrázni a dolgokat. De egyébként nagyjából mindent így gondolok, tehát nem, direkt nem öntöttem az olajat a tűzre, csak kontroll nélkül kiéreztettem a gőzt.
Volt valami konkrét felindulásod, ami miatt megírtad ezt a könyvet?
Igen, minden nap. Tehát látom, hogy a cégek, az egyetemek, a bankok, most mindenkinek ott van a kés a torkán, hogy zöldíteni kell, senki nem tudja, hogy mit csináljon, és akkor mindenki kétségbe esetten kommunikál valamit, mond valamit. Általában nemes szándék vezérli őket, és megpróbálnak valami jót csinálni, ami hasznosat csinálni, de igazán nagyon sokszor kerülgetjük a lényeget, és kerülgetjük azt, hogy az alapelvekkel tisztában legyünk, lássuk, hogy igazán mi a probléma, igazán mi lehet a megoldás, és ezért is a könyv eleje az szintiszta ökológia, az csak arról szól, hogy mielőtt mi itt a lábunkat betettük, mi volt, hogy működne az egész elvben. Úgyhogy szerintem fontos, hogy ezeket segítsünk megérteni egy mérnöknek, egy jogásznak, egy közgazdásznak, tehát igazából ez nem biológusoknak íródik ez a könyv, hanem mindenki olyannak, aki alapból lehet, hogy nem is ért egyet vele, vagy alapból már idegesíti minden, ami zöld, és azt gondolom, hogy ha ezt elolvashatom, egy kicsit rájön arra, hogy mi a lényege itt a zöld problémáknak.
Fontos kérdés az, hogy ugye pont ezek a vállalatok, akiket említesz, és akik mondjuk berakják valamilyen célfüggvénybe a fenntarthatóságot, ugye legyen ez egy ESG minősítés, egy fenntarthatósági jelentés, ezeket megpróbálják mérni. Tehát van egy óriási trend a világban a tekintetben, hogy ez vagy az üzleti folyamatokba integrálódjon. Te meg azt mondod, hogy hagyjuk visszavadítani őket. Tehát akkor hogy fognak a vállalatok szerinted tenni, vagy dolgozni azért, hogy itt valami történjen? Hova nyúlhatnak?
Itt igazából az van, hogy hatalmas globális kihívások állnak előttünk, és azt lehet nézni közelről meg messziről. Ha közelről nézzük, akkor az a kérdés, hogy melyik törvényt hogy változtassuk meg, melyik vállalat hogy tud valami zöldebbet csinálni, milyen pénzügyi konstrukciók segíthetnek, tehát ezek a rövidtávú taktikai dolgok, amiket holnap tudunk csinálni. Én most inkább egy kicsit hátrébb lépek, és az egészet nézem, és hosszabb távon nézek inkább egy ilyen stratégiai dolgot, hogy amíg 8 milliárd ember úgy gondolja, hogy milyen a bolygó, addig ezek részletkérdések. Holnap lehet csinálni sok hasznosat, de ez csak pepecselés ahhoz képest, hogyha alapvetően a kultúránkat egy kicsit megváltoztatjuk, alapvetően máshogy gondolkozunk a természetről, az igazi megoldás csak akkor fog eljönni. És a cím ez kicsit erre is utal, hogy én nem gondolom, hogy az embernek vége, de az a természet esélye, ha az embernek vége, mert amíg nagyjából ezt csináljuk, amit most, és a mai kultúra úgy megy, ahogy eddig, és a tradíciók, a törvények, a társadalmi normák, addig én nagyon nagy érdemi előrelépés nem várok attól, hogy egy kicsit feltültetünk, egy kicsit zöldítünk, egy kicsit műanyag helyzetet rendezünk. Ezek fontos dolgok és jó dolgok, de igazi megoldást nem fognak hozni addig, amíg 8 milliárdan nyüzsgünk ezen a bolygón.
Mi igazából ebben a műsorban próbáljuk ezeket a pozitív példákat megmutatni, nem csak hazai, hanem adott esetben nemzetközi szinten is, és próbáljuk szakértőkkel is megértetni, hogy a fenntarthatóság miért is fontos, és milyen paradigmaváltásban vagyunk, milyen fogalmakat kell egyáltalán készségszinten elsajátítanunk ahhoz, hogy megértsük, hogy milyen folyamatban vagyunk benne, mert gyakorlatilag most ez így nagyon túlzóan hangzik, de a túlélésünkről van szó. Úgy érzem, hogy nagyon kicsik és kevesek vagyunk ehhez, tehát egy csepp vagyunk a tengerben. De hogy látod, ha már itt a nagyobb perspektívákat említetted, hol kellene megfognunk azokat a szakembereket, azokat az elméleteket, amiket aztán a gyakorlatba leültetve elkezdjünk egy olyan diskurzust, amiből eredmény is születik, hogy változtatni tudjunk?
Szerintem vannak iszonyú nehéz problémák, de vannak olyanok is, amelyeket holnap el lehetne kezdeni, és akkor látnánk, hogy merre alakul a dolog. Például az, hogy zöld területen ne lehessen semmit építeni. A rozsdaövezetbe kelljen, ne új házakat építsünk, hanem a régieket felújítsuk, az, hogy ne húzzuk le ivóvízzel a WC-t. Ez csupa olyan dolog, amit akár holnap reggeltől már törvénybe lehetne foglalni. Tehát nem ördöngősen bonyolult dolgok.
Németországban abszolút így van egyébként, szürke vízzel.
Igen, és nyilván holnap nem lehet minden háztartásban átcsövezni a WC-t, de legalább az új építésűekben ez már így legyen. Az, hogy a tömegközlekedést mondjuk a vasút felé terjük, tehát rengeteg olyan dolog van, amit azonnal meg lehetne változtatni, és akkor már látnánk, hogy ez mihez elég, mihez nem elég. Ennél egy kicsit már húzósabb dolog, hogy mondjuk Afrikában a nők helyzetét javítsuk, adjunk neki lehetőséget az oktatásra, ne tekintsük őket szülőgépeknek. Ne gondoljuk azt, hogy egy nemzet sorsa azon múlik, hogy hányan vannak, tehát inkább kevesebb minőségi, művelt, kultúrált, intelligensebb ember az valószínűleg jobban tovább tud vinni egy kultúrát vagy egy nyelvet, mint nagyon sok, aki analfabéta. Tehát a minőségre törekedjünk a mennyiség helyett, és hogyha magunkból visszaveszünk ezeken a módokon, amiket felsoroltam, akkor egy sokkal egészségesebb környezet lesz körülöttünk, a természet jobban fog működni, és annak annyi előnye van, hogy felsorolni se lehet. Tehát az ezer módon vissza fog ránk pozitívan hatni.
Még visszatérve a provokatív jellegére a könyvnek, hogy ugye például, amit most említettél, ugye a legnagyobb ilyen fenntarthatósági szervezetek mindig mondják, hogy a környezeti hatás az tulajdonképpen egy emberi jogi kérdés is, leggyakrabban összefügg ilyen módon. A könyvnek vannak olyan szakaszai, ahol te emberi jogokat kérdőjelezel meg, illetve egy másik nagyon fontos, amit én nagyon provokatívnak éreztem, hogy a hagyomány szónak azt a pozitív kicsengésű használat. Tehát amikor azt mondjuk, hogy valami hagyományosan így jó, mert hagyományos élelmiszer, vagy stb., azt is szembeállítod az innovatív gondolkodással, és ebben a szembeállításban nem a hagyomány jön ki győztesen.
Ugye arról beszélek, hogy az ökológia hogy működik, és utána szembeállítom, hogy mi pedig hogy működünk. Nagyon sok ökológiai rendszerben van egy olyan, hogy gyakoriságfüggés, vagy sűrűségfüggés, aminek az a lényege, hogy az, hogy valami jó vagy rossz, az attól függ, hogy mennyi van belőle. Az, ami 1 milliárd embernél még helyes, az 8 milliárd embernél nem helyes, vagy fordítva. Vagy pedig azt mondom, hogy egy állandó környezetben egy jó stratégia, de változó környezetben nem jó stratégia. Tehát például a hagyományok követése, ha nagyjából állandó környezet vesz minket körül, akkor ez egy nagyon jó dolog. Ami bevált, azt megegyezzük, azt követjük, apáról fiúra továbbadjuk. De egy iszonyú gyorsan változó környezetben, amikor minden változik, amikor húzzuk ki a szőnyeget magunk alól, akkor a hagyományok követése az lehet, hogy pont egy nagyon rossz stratégia. Tehát nem kell lesöpörni mindent az asztalról, de pontról pontra érdemes átgondolni, hogy attól, hogy valamit a nagyanyáink úgy csináltak, vagy a középkorban úgy csináltak, az még most is jó, vagy pedig most már éppen lehet, hogy nem úgy kéne csinálni. Tehát a hagyományok vak követése az biztos egy rossz stratégia, megtartva mindent, ami bölcsnek tűnik. Tehát azt szerintem teljesen rossz stratégia, hogy 8 milliárd ember olyan szabályok szerint él, amiket akkor hoztunk, amikor még 500 millióan voltunk, vagy 1 milliárdnyian. És itt gondolok társadalmi normákra, törvényekre, vallási dogmákra, bürokráciára, mindenre. Tehát ugyanazt követjük, és igazából saját magunkat gúzsba kötjük ezzel. Mindenki zöldülni akar, meg természetet akarja követni, meg bioöko, de pontosan egy dolgot nem tanulunk el a természettől, a nagyon-nagyon klassz alkalmazkodási képességet. Pontosan alkalmazkodni tudunk nagyon bénán, és ez a fő probléma. A természet 4 milliárd éve arról szól, hogy minden változik, és ha nem alkalmazkodsz, akkor mész a lefolyón, kihalsz.
Annak, amit mondasz, egyébként a könyvedben is sokszor leírod, van egy olyan típusú következménye, amit egyébként az én családom jól ismer, mert évek óta énekelgetek, van egy szám, aminek az a szövege, hogy túl sok ember van a Földön, és túl sok gondot csinál.
Ez egy Metallica szám? Múltkor Metallica pólóba jöttél, csak azért.
Nem, ez egy Genesis szám, a Too Many People, Too Many Problems.
Igen, az a Land of Confusion.
Igen.
És azt hogy hittem, talán a mi kínálatunkban is megtalálható.
Igen.
Oké.
Ezt nem fog bekerülni, úgy érzem.
Nyugodtan, szerintem bekerülhet. Ha én elénekem, azt majd vágjátok.
Szóval hogy a gyermekhez való jog, ugye ez egy ilyen alapvető jog, de ezt te megkérdőjelezed, tehát hogy azt mondod, hogy az emberiség szaporulatát azt valamilyen módon korlátozni lenne szükség.
Megpróbáltam végig nagyon óvatos lenni, és elképesztő energiákat kellett használnom, hogy visszafogjam magam, mert tudom, hogy ha egy biológus elkezd ilyen alapjogokról beszélni, akkor elképesztő marhaságokat tud mondani. De én csak annyit mondok, hogy hogy működik a természet, és hogy működünk mi. Nem muszáj ugyanazt csinálnunk, nem muszáj visszatérnünk a gyökerekhez, de ha nem térünk vissza, akkor ne beszéljünk zöldítésről, akkor ne beszéljünk zöld átmenetről, akkor ne beszéljünk arról, hogy újra rendezni akarjuk a kapcsolatunkat a természettel. Márpedig a természet úgy működik, hogy ha nincs elég élelem, akkor senkinek nincs joga szaporodni. Szaporodhatsz, de ha nincs élelem, akkor éhen fognak halni az utódaid. Ennyi az egész, semmi több. Ez az ökológia egyik legalapvetőbb mechanizmusa. Tehát mi emberek kitaláltuk azt a szót, hogy jog, és mindenkinek adhatunk olyan jogot, amit akarunk, ez a mi magánügyünk, de ettől a természet nem fog máshogy működni. Tehát én nekem, hogyha se ételem, se italom, se lakhelyem, akkor mondhatja nekem azt valaki, hogy jogom van szaporodni, és csinálhatok 20 gyereket, de attól még nem lesz se ételem, se italom, se lakhelyem. A természet elképesztően egyszerű elvek szerint működik. Attól, hogy mi jogot ruházunk, akár egy állatra, akár magunkra, szaporodás jogát, attól semmi nem változik. Hogyha nincs kaja, akkor egy baktérium nem veri az asztalt, hogy már pedig neki joga van szaporodni. Nem így működik a természet, és hogyha zölden akarunk gondolkozni, akkor szerintem az úgy kezdődik, hogy legyünk tisztább ezekkel az alapvető mechanizmusokkal, ezekkel az alapvető szabályokkal. És még egyszer mondom, én nem mondom azt, hogy vegyük el az embereknek ezt a jogát, vagy azt a jogát, vagy amazt a jogát. Én azt mondom, hogy a természet így működik, pont. Mi pedig nem így működünk, és problémák vannak. Lehet, hogy ezt végig kéne gondolni.
Rendezzük a kapcsolatunkat a természettel. Ez nekem nagyon tetszik. Ebben annyi mindent bele lehetne fűzni.
Akkor rendezzük, akkor kezdjük.
Ez olyan, mint amikor egy ilyen kapcsolatrendezés. Hát a természetnek szerintem lenne mit mondania, és egy sokáig csak nem tudom, a hajunkat lebegtetve kiabálna velünk, hogy mi mindent teszünk vele.
A természet azt mondaná, hogy tudjátok mit? Semmit ne rendezzetek, csak hagyjatok békén egy picit. Ti ne rendezzetek most már semmit. Vegyél tőlem mézet, meg fogjál halat, meg mindent, csak ne olyan szinten, hogy engem tönkreteszel. Ez a fenntartatóság lényege szerintem.
Nagyon-nagyon sokféle tudományos munkában, kutatásban vettél részt. Mesélj kérlek arról, hogy mi volt az az összkép, ami miatt úgy gondoltad, hogy ezeket a tudományos megfogalmazásokat nem feltétlenül csak a tudományos körben szeretnéd publikálni.
Hát az egyik motiváció az, hogy élvezem. Tehát nagyon szeretek nem tudósokhoz beszélni. Tehát, hogyha nem élvezném, most nem lennék itt. Még akkor sem fontosnak tartanám. Tehát az ember már megteheti így 50 év fölött, hogy azt csinál, ami érdekli. Tehát egyrészt élvezem. Másrészt azt gondolom, hogy nagyon nagy zavar van sokszor a fejekben. Tehát, hogy a médiából ömlik, és segíteni kell az embereknek eligazodni. Tehát ez egy hasznos dolog. Harmadrészt azt gondolom, hogy a tudomány ugyan nagyon fontos, és én is tudós vagyok minden nap, és kutatok, de igazából ahhoz, hogy rendezzük a viszonyunkat a természettel, az most már nem igazából az újabb eredményeken múlik, mert eleget tudunk ehhez. Most már csak arra felé kéne törekedni, hogy amiket már tudunk, és már 40 éve tudunk, azokat használjuk, és meghallgattassanak a tudósok. Részben a döntéshozók által, részben, ami nekem még egy kicsit fontosabb, a fiatalok által. Tehát az oktatás, a nevelés az nekem még fontosabb is, mint az, hogy egy politikust meggyőzzek valamiről. Az sokszor már úgyis reménytelen, de legalább a fiatalok gondolkozzanak úgy, hogy a következő generációban már a politikusok csak ilyen annyit győzködni, mert őknek ezek alapvetően magától értetődő dolgok lesznek. Tehát élvezem, fontosnak tartom, és szórakoztató két tudományos kutatás között interjút adni, vagy podcastban beszélni, vagy ilyesmit.
Amikor nem könyvet írsz, akkor pontosan mi az a szakterület, ahol kutatsz, és ezt hol teszed?
Ez jó kérdés, mert sokféle csinálok, de most leginkább tengeri táplálékhalózatokat kutatok. A Pármai Egyetemen van egy 3 éves szerződésem, és egy olasz-norvég kollaborációban a Barents-tengert kutatjuk. Ez azért izgalmas dolog, mert az óceánok hőmérséklete drámai módon nő, tehát a felmelegedés ott is érződik, és az Atlanti-óceánból bizonyos halfajok egyre gyakrabban felúsznak északra, és fönt, ugye a Barents-tenger az a jeges-tenger széle, a norvég partok környékén, onnan északra, ott teljesen fölrúgják a meglévő közösségeket, a meglévő kapcsolatokat. Tehát újra szervezik a táplálékhálózatot az atlanti eredetű halak, és ezt próbáljuk leírni, számszerűsíteni, előrejelezni, olyan dolgokat mondani, amit esetleg a tengeri halászati menedzsmentben lehet használni. Ez egy nagyon fontos halászati terület, ugye főleg norvégok és oroszok, és jó lenne pontosan érteni, hogy ott mi történik. Egyelőre csak azt látjuk, hogy az atlanti fajok egyre gyakrabban fölmennek, és minden megváltozik. Úgyhogy ez az egyik dolog, amit csinálunk, de közben ezer más dolog is. Tehát különböző társas állatok kapcsolathálózatával is foglalkozom, tájökológiával, tehát térbeli élőhelyhálózatok összefüggésével. Nagyon sok különböző kollégával kollaborálok, sok országból, és ezerféle témában, és nagyon ez tart aktívan és dinamikusan ez a fajta diverzitása a témáknak, mert én nem az a típus vagyok, aki egy csontot rág 30 évig, és a végén valami nagyon nagy dolgot letesz az asztalra, hanem inkább sok kis csontot rágok egyszerre így felváltva. A természetben, amit most látunk magunk körül, bármi, az egy 4 milliárd éves sikertörténet vége, mert mindig a sikeresek maradnak fönt, mindig a sikeresnek lesz utódja. És ami most körülöttünk van, egy fa, egy fű, egy virág, egy pingvin, azoknak az utódai 4 milliárd éven keresztül sikeresek voltak, tehát valamit tudnak.
Jordán Ferenc, az Ember vége, a természet esélye című könyv szerzője volt a vendégünk, biológus, a Pálmai Egyetem kutatója. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
A hallgatóknak pedig azt javasolnám, hogy ha most kezdenek ismerkedni a fenntarthatósággal, és nem nagyon tudják, hogy hogy induljanak el, akkor ezt egy bevezető műnek, illetve egy megalapozásnak tekinthetjük a témát illetően, illetve azoknak is nagyon ajánlanám, akik bármilyen formában döntési vagy vezetői pozícióban vannak, és adott esetben nagyobb folyamatokra látnak rá, ahol a fenntarthatósági szemlélet mint egy fontos irányelv megjelenhet, hogy hogyan döntsünk, milyen válaszokat adjunk akár a saját magunk életével, akár a vállalatunk életével kapcsolatban. Nos, jó, hogyha van egy olyan holisztikus szemléletünk, amelynek a kiegészítéséhez ez a könyv remek alapot nyújthat. Ez volt a Holnap Tegnap.